Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Ma kivételesen eltérek sorozatunk témájától, mégpedig egy jeles kulturális esemény kedvéért. Ugyanis alig, hogy lezárult a Szent István könyvhét a napokban, már is június 8-án megnyitja kapuit a másik, az országos ünnepi könyvhét. Középpontja vagy központja a Vörösmarty téren lesz, de az ország sok-sok pontján tartanak különféle könyvünnepeket. Az országos ünnepi könyvhéten minden magyar kiadó részt vesz, és a határainkon túli magyar nyelvű könyvműhelyek is képviseltetik magukat. Az alkalomra sok új könyv jelent meg, mint rendesen, köztük hittel, vallással, Bibliával, egyházzal foglalkozó kötetek is. Engedjék meg, hogy ezek közül ma a saját új kötetemet ajánljam figyelmükbe, melynek címe Édentől Bábelig, tartalma pedig a bibliai teremtéstörténet és őstörténet. Kiadja a Kairosz kiadó. A mű nem más, mint magyarázat a Szentírás első iratának, a Teremtés könyve első 11 fejezetének a szövegéhez, amely az emberiség egyetemes őstörténetéről szól. Még ezzel szemben a folytatás a 12. fejezettől már egyetlen népre, a zsidóságra összpontosít, kezdve az ősatya Ábrahám élettörténetétől. A horizont tehát leszűkült, ám Isten célja nem változott. Ádám és utódai az első bűnnel végzetesen elfordultak Istentől, ő azonban nem adja fel a küzdelmet az emberért. Kijelenti, hogy Ábrahám utódában, aki hitünk szerint Jézus Krisztus, egykor áldást nyer majd a föld minden népe. Így a teljes Biblia egyetlen hatalmas tervnek, Isten üdvtervének a szolgálatában áll, és ennek a megvalósulását írja le úgy, hogy az egyetemestől tart az egyetemes felé, a bűn egyetemességétől, mert Ádámban mindnyájan vétkeztek, ahogy Pál apostol mondja. Szóval ettől tart a megváltás egyetemessége felé, a teljes üdvtörténelmet mutatja be a kezdetétől a végéig, a teremtéstől a Biblia első könyvében, az új teremtésig, az új ég és új föld megvalósulásáig, az utolsó könyvben, a Jelenések könyvében. Ám de ez a jó vég, az üdvözítés, Isten ígéreteként végig húzódik már a Biblia első lapjain, végig az őstörténeten. A sugalmazó Istennek ez az univerzális, csodálatosan univerzális szemlélete, hát ez az, ami engem személy szerint sok-sok más érdekesség mellett elsősorban megragadott az őstörténetben és a könyv megírására ösztönzött. Az Édentől Bábelig című könyv sorrendben a szent szöveget követve, érthetően és remélem olvasmányosan is, végig halad a Teremtés könyv első 11 fejezetén annak a tartalmán. A világ teremtése és az ember teremtése után bemutatja ez a rész az első bűnesetet és annak tragikus következményeit, az első testvérgyilkosságot, Káin és Ábel történetét, majd egy egész nemzedék megromlását és annak nyomában a vízözönt, Noéval, azután pedig a teljes emberiség Isten elleni összefogását Bábelnél, és az emberiség népekre tagolódását. Ezzel zárul. Az eseményeket nemzetségtáblák, családfák szakítják meg, leírva, hogyan követték egymást az egyes nemzedékek. Az ilyen listákat, hogy például X nemzette Y-t, Y nemzette Z-t, a legtöbb biblia olvasó bizony unalmasnak találja és átugorja. Pedig igen sok érdekességet tartalmaznak ezek. Például azt látjuk, hogy az ősatya, Ádám utódai, mihamar két ellentétes ágra szakadtak. Az egyik családfán Istent szerető emberek születnek, mint Hénok, akiről azt tartották, amit Illés prófétáról is, hogy nem halt meg, hanem hitéért az égbe ragadtatott. Vagy Matuzsálem, a Biblia leghosszabb életű férfiúja, ő is ide tartozik, vagy Noé, az emberiség új atya, mert az ő három fia által népesedett be a vízözön utáni föld. Ellenben a másik ágon a testvérgyilkos Káin utódai Isten nélkül jártak nemzedékről nemzedékre, és meglepő, nagyon meglepő módon mégis ők voltak azok a bibliai leírás szerint, akik megteremtették a földön a legtágabb értelemben vett kultúrát, civilizációt, illetve ennek szimbolikus elemeit, a letelepült városi életformát, vele együtt az állattenyésztést, az addigi vándorló, nomád élet helyett, a művészetet, konkrétan a zeneszerszámokat, meg a fémművességet. Hát ez nagyon érdekes. Vajon miért éppen így írja le a Biblia a kultúra születését? Tehát nem az Isten félő, hanem a bűnös családfától eredeztetve. És vajon miért ábrázolja úgy a folytatást, hogy az ember, amint megteremtette, nyomban meg is rontotta ezt a kultúrát? A frissen feltalált fémkovácsolás csak az ölést tette még hatékonyabbá. Káin bunkóját fölváltotta a fémfegyver, és ennek nyomán a gyilkolás megsokszorozódott. Vajon miért sugalmazta így Isten? És miért írta le így az emberi szerző? Hát, kedves hallgatóim, kiderül mindez az Édentől Bábelig című könyvből. Persze bárki joggal tehetné fel a kérdést. Miért ír könyvet valaki a 21. században a bibliai őstörténetről? Mi az, ami ebben ma oly igen nagyon időszerű? És vajon Isten, ő mit akar tudatni velünk, korunk emberével, ezen ősi dolgok által? A Teremtés könyve, sőt, az egész Biblia legelső mondatából indulok ki a válaszhoz. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, vagyis a mindenséget. E mondat valódi súlya mára jóformán teljesen kiesett a köztudatból. A legtöbb ember ma is tudja, vagy sejti, hogy a világ egy értelmes lény alkotása, ám csak nagyon kevesen vonják le ebből az egyetlen helyes és logikus következtetést, hogy ha ez így van, akkor az ember totálisan létének minden szintjén Isten függő lény, ahogy Pál apostol kifejezte az apostolok cselekedeteinek 17. fejezetében, az aténiakhoz szóló beszédében. Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Ezért aztán az embernek elemi létérdeke, sőt legfőbb erkölcsi kötelessége is megismerni ezt a lényt, aki kihozta őt a nagy semmiből, megismerni akaratát, és belátni, hogy egyedül ő méltó dicsőségre, tiszteletre, imádatra. Hát ez nincs meg. A másik szempont, ami a könyv megírására ösztökélt engem, az, hogy amiről itt olvasunk, mind csupa-csupa első dolgok. Az első ember, az első nő, az első bűn, az első gyermek, az első mesterségek, és így tovább, és így tovább. Első dolgok. Kezdetek. Elsők úgy, hogy nincsen előzményük, és elsők úgy, hogy folytatást kívánnak. És ez a dolog, szóval a kezdet, már önmagában is mindig nagyon izgalmas dolog, bárminek is a kezdete. Ráadásul ezek meg Isten ős tettei, ezért tehát tisztán, karakterisztikusan és örökérvényűen mutatják meg az ő jellemét, tökéletes erkölcsi lényét olyan egyedülálló és példátlan módon, ahogy egyetlen más bibliai szöveg sem, mert ezek első dolgok. A bibliai őstörténet keletkezéséről és magyarázatáról két ellentétes elgondolás él. Az első az úgynevezett, vagy az egyik az úgynevezett fundamentalista irány, amelynek lényege szerint mindazt, ami itt le van írva, Isten tudatta, hogy úgy mondjam, diktálta, szó szerint diktálta az emberi szerzőnek, és pedig Mózesnek magának. Ezért itt mindent szó szerint kell érteni, kezdve a szóval teremtéstől és a hatnapos teremtéstől végig. Mert mondják ennek az álláspontnak a hívei, ha tagadjuk, hogy Isten hatnap alatt méghozzá szóval teremtette a világot, akkor tagadnunk kell Jézus csodáit is, mivel ő azokat szintén a szavával tette. De ha ezt elkezdjük tagadni, akkor nincs megállás. Akkor a teljes Bibliát lebontjuk, és hiteltelenné tesszük, ami ugye megengedhetetlen. Hát ebben az alapállásban van valami tiszteletre méltó, ezt én belátom, csak hogy rengeteg érv szól ellene. Az őstörténetben vannak a tudományos eredményeknek homlokegyenest ellentmondó állítások, vannak belső ellentmondások, meg fölösleges ismétlések. Márpedig, ha Isten diktálta, úgymond szó szerint a szöveget, akkor mindezeknek nem volna szabad előfordulni, igaz? Például az ember a teremtését, az irat kétszer mondja el, két teljesen eltérő módon. Vajon miért? Aztán a szerző azt állítja, hogy a vízözön ellepte még a legmagasabb hegyeket is, azaz 8000 méternél is magasabbra ért, vagy az akkoriban ismert legmagasabb, tehát 5000 méter körüli hegyeknél is magasabbra. Ez képtelen, mind a kettő képtelenség. Vagy az író megadja a bárka méreteit, de egy ekkora bárkában, amit ő leír, semmiképpen nem férhetett volna el annyi állat, mint amennyiről itt szó van, nem is beszélve az emberekről, meg a szükséges eledelről és takarmányról. Továbbá a megadott életkorok, meg az egymásra következő nemzedékek száma összeadva azt eredményezi némi fejszámolás után, tehát az jön neki ebből, hogy a Föld, illetve a naprendszer mindösszesen 7000-7000 éves, ami teljességgel ellentmond a csillagászat, az őslénytan, az ősembertan, a régészet, meg minden tudomány közismert eredményeinek, általában az egész tudománynak ellentmond, sőt, ami még sokkal súlyosabb, feleslegesnek állítja be a racionális, tudományos, emberi gondolkodás egészét ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Hát épeszű ember ezt ugye azért nem fogadhatja el. Akkor tehát mi a teendő? Természetesen jottányit sem engedünk abból a hitbeli meggyőződésből, hogy a Biblia Isten szava, a szintiszta igazság egészében is és részleteiben is. De hogyha a Biblia egyes állításai nem szó szerint igazak, akkor hogyan igazak? Ez a kérdés. Legjobb lesz, ha példával szemléltetem, amiről szó van. Nem tűnik igaznak, hogy az ember egy csapásra egyetlen teremtő szó hatására keletkezett. Tudjuk, hogy kialakulása hosszú biológiai, élettani fejlődés egy folyamat eredménye volt. Nem tűnik aztán igaznak, hogy az emberiség egyetlen őspártól származna, Ádámtól és Évától. Az antropológia, embertan, és más tudományok szerint az emberré válás a Földnek nem egy, hanem több pontján zajlott le, miközben sok emberszerű faj, úgynevezett hominida, még fejlődése korai stádiumában kihalt. Így viszont a Bibliának az az állítása sem hihető el, hogy lett volna valaha egy első bűn, vagy bűnbeesés, egy, az Édenkertben. Hát ez lehetetlen, ugye, hogyha egyszer az ember őse a világ több pontján jelent meg. ezt bizony el kell fogadnunk. Csak hogy mégis van valami, ami eredeti és közös a bűnben, és ami ráadásul sokkal lényegesebb és mélyebb bibliai igazság, mint az, hogy hát akkor most egy, avagy több őstől erede az emberiség. Az őstörténet ugyanis arra tanít, hogy a bűn, a bűnössé válás, kivétel nélkül minden ember esetében azonos mintát követ, úgy mint Éváét és Ádámét. Az Éva mintát a Jakab levél így írja le röviden, minden ember úgy esik bűnbe, hogy saját kívánsága vonza és csalogatja. Ez a kívánság megfogam benne, és szül, és pedig bűnt szül. No, éppen ez történt Évával. Elkezdett vágyakozni a tiltott gyümölcs előnyeire. Látta, hogy evésre jó, tekintetre szép, bölcsességeért kívánatos. Aztán vett a gyümölcsből, és evett. Ez az egyik. Másrészt pedig mindenki a környezet hatására lép a bűn útjára, ahogy az első Zsoltár kifejezi, a gonoszok tanácsára válik bűnössé, mint ahogy Ádám, aki megtévedt feleségének a szavára, követte el a maga vétkét. Így már a bibliai bűnbeesés történet is abszolút elfogadható a mai ember számára is, sőt, ez a kettős paradigma egyfajta teljességet kíván. Ennyit lehet mondani a bűnről. Az Éva minta az emberi természet, az Ádám minta a környezeti hatás bűnben játszott szerepét írja le zseniálisan. Amit a bűnbeesés bibliai története elmond, hát az ugye általános érvényű tapasztalati tény, igazság. A sugalmazás a bűnösség kialakulásában ugyanis mindkettőt egyformán hangsúlyozza, az Ádám mintát, vagyis az utánzás, a mintakövetés, az eltanulás szerepét, meg az Éva mintát, az önközpontú, rosszra hajló, kívánkozó emberi természetet. És nincs tovább. Hát ugye, hogy ez sokkal fontosabb igazság, mint az, hogy egyébként szó szerint így és így történt-e gyümölcsel meg kígyóval az, hogy az ember bűnös lényé lett. És hasonlóan áll a helyzet a bibliai őstörténet minden máig vitatott lényeges meg fontos kérdésével, az a helyzet, hogy aki szívvel és ésszel keresi a Biblia és a modern tudományok eredményei közötti évszázados ellentmondások feloldását, hát az meg is fogja találni garantáltan. Itt van a legsúlyosabb, a teremtés kontra evolúció. Teremtés kontra evolúció. Darwin evolúciós elmélete tömegek fejében rombolta le a hagyományos bibliai teremtéstant, vele együtt sokszor a vallást is, pedig ennek egyáltalán nem kellett volna így lennie. Az Édentől Bábelig című kötetben igyekeztem rámutatni, hogy a Biblia is tanúskodik egyfajta evolúcióról, csak nem a megszokott vulgáris értelemben. No, a lényeg az a következő. Ugye az ember testi anyagi lény az isteni lélek belehellése következtében lesz élőlény, akár az állat, ami emberré teszi végül, az a szellem, a gondolkozás képessége. De ahhoz, hogy ezt az emberi létszintet elérje, a teremtménynek elkülönülések hosszú során kell keresztül mennie. Emberségét korábbi létszintjeiből való küzdelmes kiszakadások és újrakötözések sorozatán át valósítja meg. Ez a lényeg. Először elválik az anyagtól, és élettelen, tehetetlen, föld, hús, masszából élőlény lesz, mikor Isten belé lehelli az élet lehelletét. Másodszor elszakad a földtől, ám kapcsolatban is marad, helyesebben új kapcsolatra kerül vele. Sorsa, munkája, táplálkozása, megélhetése, minden a földhöz köti. A föld sorsa pedig őtőle, az embertől függ. Harmadszor, kiszakad az állatvilágból. Nagyon fontos lépés. Amikor Isten elébe vezeti az állatokat, és bizony ráébreszti, hogy közöttük nem talál magához való társat, mert ő más. Más, mint az állat. Tehát kiszakad az állatvilágból, ám kapcsolatban marad, újfajta kapcsolatra lép vele, gondozza, meg uralma alá hajtja. Negyedszer elkülönül a két nem. Amikor Isten Ádámból, aki még nem férfi, nem nő, hanem egy ilyen nem nélküli lény, szóval Ádámból kiveszi, sőt az eredeti szöveg szerint kitépi az asszony alapanyagát, a bordát, hogy aztán nyomban összekösse, újra összekösse a kettőt a házasságban, hogy amint egy test voltak Ádámban, úgy ismét egy testé legyenek a házasságban, naponta megküzdve azonosság és különbözés, vonzás és konfliktus örök kettősségeivel, de állandóan legyőzve e kettősségeket szeretetük egyesítő ereje által, elszakadás, újrakötés. Az ember, mint férfi és nő, új kapcsolatuknak az erejében és érdekében kiszakadnak korábbi életközösségükből, ez már az ötödik kiszakadás, külön válnak régi családjuktól, törzsüktől. Ahogy a Szent Szerző mondja, ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz. Hát gondolják csak meg, kedves hallgatóim, hogy micsoda profétai szavak ezek Isten szájából, mert hát hiszen Ádámnak meg Évának nem voltak szülei, akiket elhagyhattak volna. Isten szavai a későbbi idők örök rendjére, a házasság rendjére vonatkoznak. No tehát megszületik a család, majd a társadalom csírája, azután a Teremtéskönyv 4. fejezetében a kultúra, a mesterségek, a művészetek csírája, meg mind annak a csírája, amit csak társadalomba szerveződve hozhat létre az ember. 5 darab kiszakadást láttunk, és újrakötözést. Ez az ember evolúciója. Az ember evolúciója. Az őstörténet lényege, vagy egyik lényege, hogy választ adjon a kérdésre, hogyan lett az ember emberré. Hát elszakadások és összekapcsolódások sorozata által ez a válasz. Így az ember teremtésének elbeszélése bizony egyfajta evolúcióról tanúskodik. Az ember emberré válásáról, mint Isten által levezényelt evolúcióról tanúskodik, és erről szól. És egyszerre igaz az, hogy Isten egy pillanat alatt megteremti az embert, meg az, hogy az ember hosszú folyamatban kiszakadások és újrakötözések révén a lét egyre magasabb szintjeire hágva, ezeken áthaladva válik emberré. Ez óriási nagy bibliai igazság, ez a kettős igazság. Ezzel ajánlom figyelmükbe ismét a könyvet a kedves hallgatóknak, Dér Katalin, Édentől Bábelig, kiadja a Kairosz kiadó. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mik lesznek ezután? Proféciák a végidőről. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió.
Terefere. Aktuálisokról női